Mehet. Hát nagyon szép jó napot kívánok valamennyünknek, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Ez az eredményes élet találkozó, és nagyon szokatlan itt állnom, mert rég voltam. Éppen mondtam Rafiéknak, hogy visszacsúszásban vagyok, de nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, és itt van drága Sanyi, úgyhogy én csak nagyon rövid leszek. Egy pár üdvözletet szeretnék küldeni Erdélybe, a Felvidékre, Belgiumba, Kovács Laciéknak. Jövő héten repülünk hozzájuk, úgyhogy nagyon várjuk a találkozást, és köszönjük a barátságotokat. És mi valamennyiötökért hálásak vagyunk, akik így néztek és hallgattok minket a bátorító e-mailekért, az üzenetekért, és köszönjük. Úgyhogy imádkoznék egyet, mielőtt elkezdenünk. Mennyei Atyánk, tegnap jöttem rá, hogy nem ismerlek. Úgy értem, tényleg nem. Így csak túl keveset gondolok rólad. Mindig túl picinek látlak, pedig én azt hiszem sokszor, hogy már egészen jó Isten képen van, hogy egészen nagynak tudlak látni így hitben, de nem. És kérlek, hogy taníts bennünket arról, hogy ki vagy te, hogy milyen hatalmas vagy, hogy szeretsz bennünket, és kérlek, hogy szólj hozzánk így Sanyi üzenetén keresztül is. Mutasd meg magad, és avatkozz be az életünkbe. Te nevedben, Jézus. Amen. Persze az, hogy avatkozz be az életünkbe, azzal csínyán kell bánni, mert Isten meghallgatja az imákat. A Zsoltárok 62:1-2, hát ez a második, harmadik vers, elég furán van számozva, úgyhogy inkább csak olvasom az 1-től. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle jön szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg teljesen. És aztán kicsit lejjebb, 5. vers. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem, ő az én erős kősziklám, Istennél van menedékem. Én pedig olyan sok helyen kerestem a szabadulást, meg a menedéket, meg keresem még a mai napig is, és ez csak olyan emberi dolog. Éppen tegnap Pakson tanítottam apologetikát, és néztük a különböző vallásokat. Nagyon érdekes, hogy az összes vallás ugyanarra a kaptafára működik, ugyanarra a kaptafára készült. Annyira átlátszó az egész, olyan könnyen megállapítható, hogy mind embertől származik. Ez mind emberi elgondolások, kivéve a kereszténység, kivéve a Bibliának az üzenete. És a kereszténységgel is óvatos vagyok, mert a kereszténységen belül is vannak hajmeresztő elhajlások. Inkább úgy fogalmaznék, hogy a Biblia üzenete teljesen más, mint az összes többi vallás. Látjuk Indiában, és aztán majd remélem vissza tudok kanyarodni az üzenethez, de látjuk Indiában a kasztrendszert. Ugye sokan el vannak ájulva a keleti kultúrát, a csodálatos India, és nem szeretném bántani az országot, mert én még nem voltam, és bizonyára csodálatos, és hiszem azt, hogy rengeteg nagyszerű indiai ember él ott, de hogy a vallásuk agyonnyomta őket, megnyomorította őket. Ez a kasztrendszer, hogy tudjátok, a lélekvándorlásnak, meg a karmának a tanítása miatt alakult ki a kasztrendszer, és azt tanítja, hogy amilyen kasztban vagy, az éppen a megtorlása az előző életednek. Tehát az alsó kasztban lévő emberek nem számíthatnak igazándiból semmire a felső kasztban lévő emberektől, és hallottam, hogy több ízben látták, hogy így nyugati emberek, hogy haldoklik az utcán valaki, és kikerülik, mert hogy ő egy alsó kasztból való ember, és nem segítenek rajta. Még arra is vigyáznak, hogy nehogy az árnyékuk rávetüljön. Még az is tilos. És aztán látjuk az iszlámban ezeket a dolgokat, a nőknek a helyzetét, meg a, meg a, így az embereknek a szabadság jogait, hogy ezek mind emberi dolgok. Mi soroljuk egymást kasztokba, mi gondolkozunk a törvény szerint. És a Zsoltárok 62 azt mondja, hogy nálam van a szabadításod, de mi emberként mindig saját magunkban keressük a szabadítást, vagy egy másik emberbe, vagy egy politikai pártba keressük, hogy majd, hogyha ők győznek, akkor jó lesz, akkor megszabadulok, akkor jó lesz az én életem. Annyira emberien tudunk gondolkozni. Úgyhogy Jézus, amikor itt járt, akkor ő az atyánál kereste a szabadulást. Akkor ő mindig az atyában bízott, nem emberekben. Látjuk azt, hogy a korai évszázadoktól kezdve, a korai egyházban azonnal felütötték a fejét ezek a tévtanok. Erről is szoktunk beszélni, talán a múlt alkalommal is említettem, hogy a Biblia üzenete annyira nem emberi, hogy egyszerűen hétről hétre gyülekezetbe kell járnunk, hogy valamennyire a lelkünk részévé tudjon válni az az üzenet, hogy megkegyelmezettek vagyunk. Hogy én nem tudom megtartani magam. És a büszkeségem az, ami sokszor megakadályoz abban, hogy feltegyem a kezem, és azt mondjam, hogy Uram, én feladom. Úgy értem, most Te jössz. És Isten szereti, amikor azt mondom, hogy feladom. És sokszor vihart hoz az életünkbe, és mi gyűlöljük a vihart, mert az nem biztonságos, akkor félünk, és elkezdünk kapkodni, hogy nem is tudom, de hogy Isten mindig a viharon keresztül jön hozzánk. Látjuk azt, hogy Jézus belehelyezte egy viharba a halászokat, és Isten a háborgott tengeren sétált a halászok fel, és Péter kiszállt ugye a csónakból, és Jézus mondta, hogy parancsolj, hogy hozzád mehessek. És mondta, hogy gyere. És Isten mindig mondja neked, hogy ne félj, gyere hozzám, szeretlek. Vihar van, tudom, de én itt vagyok. És Péter elindult, és amint levette a szemét az Úrról, elkezdett süllyedni. De hogy Jézus megfogta a kezét. Annyira fontos, hogy megértsük a kegyelem üzenetét, amit Pál apostol mond Timóteusnak, hogy én fiam, erősödjél meg a kegyelemben. A kegyelemben kell megerősödnünk. Olyan sok minden támadja ezt az üzenetet. Én magam, a régi természetem, a körülmények mást ordítanak a fülembe. Minden összeesküszik ez ellen a hihetetlen isteni üzenet ellen, hogy maradj nyugton, és én foglak téged megszabadítani. És én vagyok az, aki előtt kiöntheted a szívedet. Mert csak én tudlak megvigasztalni, senki más nem látja a te problémádat. Lehet, hogy van melletted valaki, akinek el tudod mondani éppen a szívfájdalmadat, és hogyha szerencséd van, még együttérző is, és melletted van, és azt mondja, hogy veled sírok, de hogy valójában ő sem tudja megérinteni azt a mélységes fájdalmat esetleg, ami benned van, de Isten pontosan tudja, hogy mi zajlik bennem, és vannak dolgok, amiket nem mernék elmondani másoknak, mert lehet, hogy nem elég erősek hozzá, hogy elhordozzák, de Isten elég erős. Ő nem lepődik meg, ő nem ítél meg bennünket a dolgainkért, és ő előtte kiönthetem a szívemet, és ő lehet az, aki bátorít engem, és egyedül nála van az én szabadulásom. Nagyon sokszor elfelejtem ezt. Nagyon sokszor. És aztán Isten gondoskodik róla, hogy legyen olyan alkalom, amikor újra eszembe jut. Olyan vihart korbáccsal, amikor se előre, se hátra nem megy a hajó. Amikor be kell vonnom a vitorlát, mert szétszakad, meg eltörik az árbocrúd. Nincs semmi esélyem. Ott ülök, és nézem a vihart, és egyszer csak felsejlik a zuhogó esőben, meg a szélben egy fehér ruhás alak. És Isten jön a viharban. És mindig ez a vége, hogy megvigasztal, és bátorít, és tovább tudok menni. Úgyhogy én lehet, hogy ezért vagyok itt, hogy élni tudjak az élet ösvényein. Sok minden szegélyező az élet ösvényét. Nem hiszem, hogy máshogy tovább tudnék menni, csak úgy, hogy Isten fogja a kezem, és én megbízok benne. Amen. Drágos anyám.
Mielőtt Ernő kijött volna ide, mondott egy olyat, hogy nincs üzenete, Azon tűnődöm, hogy mi van, ha van neki. Köszönjük szépen, Ernő, nagyon. Nagyon igaz volt, amit mondtál. És ahogy mondtad, akkor az élet ösvényein megyünk tovább, továbbra is a szeretet a témánk, és még mindig le vagyunk ragadva a... és lehet, hogy nem is akarom mondani, hogy leragadva, mert ez csak egyszerűen része annak, amit tanulunk. Ott tartunk még mindig, hogy a szeretetet akadályozó dolgokról beszélünk. Azokról a hiedelmekről, azokról a mélyen a szívünkben, nyilván a kultúránkban, a társadalmunkban, de azon keresztül a szívünkben rejtőző hozzáállásokról, koncepciókról beszélünk, amik megakadályoznak minket abban, hogy Isten szeretetében éljünk, és azt elfogadjuk. És a versünk most már harmadik hete, most van harmadik hete, 1 Timóteus 6:6. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki belőle semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárokba egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. És hogy mennyei atyánk, arra kérünk, hogy vidd keresztül ezt a gondolatot a szívünkön, lelkünkön. Ad, hogy maradandó változást okozzon bennünk, új hozzáállást, új meggyőződést, új hitet. És ahogy megismerjük az igazságot, úgy az tényleg megszabadítson minket. Mert ha te megszabadítasz minket, valóban szabadok vagyunk. És ez az, amit élünk, ez az, amit elfogadunk, ez az, amire építünk. A te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Azt ígértem, hogy lelki gyakorlatokról fogunk beszélni, amelyek segítenek e között a két valóság között ténylegesen lépni. Ugye az egyik valóság a hit, amelytől sokan eltévejedtek, mert a pénz szerelme, a meggazdagodni akarás egy másik élet rendszerben tartotta őket. És ezt mondtuk múlt héten, hogy igazából ez a vers nem arról szól, hogy szabad-e, hogy keresztény ember vagyonos legyen, vagy jó-e vagyonosnak lenni, és nem is arról szól, hogy jó-e szegénynek lenni, vagy aki valamilyen szinten kereszténynek lenni, az egyfajta önmegtagadó, lemondó, aszkéta életmódot jelentene. Egyikről sem szól, hanem a hozzáállásunkról beszél, arról a rendszerről, amelyben élünk. Az egyik rendszer a hitrendszere, ahol én tudom, hogy Isten az én végtelen erőforrásom, és ő benne bízom, és ebben a bizalomban elengedem magam. Teljes vagyok, békességem van, és szabad vagyok. Igen, nagy nyereség, ezt mondja, ugye? Felettébb nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Mert mekkora csapda az, amikor valaki bent van egy börtöncellában, és igazából lejárt a büntetésének az ideje, és szabad, és ő kijöhet. A zár már nyitva van, de az ajtó még be van csukva. De tudhatja, hogy a zár nyitva van, tudhatja, hogyha kilép, kiengedik, mert lejárt a büntetésének az ideje, és kisétálhat. De valamilyen ördögi módon elhitetjük vele, hogy de nem, hanem kapott még 3 évet. Valamilyen stikliért. És miközben már szabad, miközben már nem rabja, nem fogja annak a börtönnek, ő mégis ott marad. Ő mégis ott marad. És ugyanez a képlet igaz a hit rendszerében, hogy Isten a maga jelleméből és akaratából mindent nekünk adott. Mindennel megajándékozott, ami az életre és a kegyességre való, 1 Péter egy elején. Minden a miénk. Minden a miénk. A bűneink meg vannak bocsájtva. Örök életünk van. Akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. És minket a fiú megszabadított. Ha hittél Jézus Krisztusban, akkor a fiú megszabadított. És ez azt jelenti, hogy a zár nyitva van, a börtön nem tarthat többé fogva. Ez azt jelenti, hogy nem vagy többé magadra utalt, gyenge, elveszett ember, hanem egy gyenge, megmentett, nem magára utalt, hanem Isten által őrzött, védett és szeretett ember vagy. Az, akinek nem volt és nincs, az egyszer csak az, akinek van, és mindig is lesz. Örök biztonság, teljes gazdagság, teljes bőség Istennel. Mert aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Ez a valóság. Ez az a valóság, amiről Ernő beszéltél, amivel szemben ezer bizonyítékot hoznak föl a hétköznapok, ami ellen lázad a lelkem, lázad a kultúránk, és lázad minden. Mekkora csapda az, hogyha én Isten szerint valóan élek, és ezt most, tehát nehogy cselekedetrendszerbe gondolkozzatok, tehát én Isten embere vagyok, és erre a versről, a 6. versről beszélek, hogy felettébb nagy nyeresség a kegyesség, vagy Isten szerint valóság, tehát, hogy én az vagyok, aki meggazdagodtam, én az vagyok, aki megszabadultam, én az vagyok, akiről Isten azt mondja, hogy bevégeztetett, én az vagyok, akire minden ígérete Istennek igaz, le van zsírozva. Érted? Nem lehetsz nyertesebb. Abszolút nyertes vagy. Győztes. Nem tudom, hogy mondjam. Minden sínen van. De a másik oldalon a megelégedés hiányzik. Felettébb nagy nyereség, a kegyesség, az Isten szerint valóság? Nem, mert hogyha bár megvan nekem, hittem Jézus Krisztusban, örök életem van, de valamilyen módon megfeledkezem róla, valamilyen módon kevesebbet hiszek belőle, mint amennyi az ténylegesen, valamilyen módon nem leszek teljessé a szeretetben, és úgy érzem, hogy hiányt szenvedek, úgy érzem, hogy nincs meg nekem, úgy érzem, hogy harcolnom kell, úgy érzem, hogy szereznem kell. Felettébb nagy nyereség volna az Isten szerint valóság megelégedéssel. 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 Mint ahogy a zsidóknak mondta Ézsaiás 30:15-ben, ez egyik kulcsversünk ebben a sorozatban, hogy azt mondja, hogy a megtérés megmentene. Ezt mondja, hogy a megtérés megmentene? Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy a megtérés és megnyugvás megmentene. Ez ugyanaz a pár. Megtértem, Isten szerint való vagyok, enyém minden. De nem hiszem el, és ezért nem nyugszom meg. Nem hiszem el, igazából nem hiszem el, és ezért nincs megelégedés. És pont ennek a megelégedésnek, a megnyugvásnak megy ellene a világ, megy ellene az ördög. Az egész rendszer az ígéreteivel, az elénk berúgatott répával, az instant megoldásaival mind-mind azt mondja, azt üzeni, hogy neked nincs meg mindened, hogy neked hiányod van, hogy te hiányban élsz, és szerezned kell, szerezned kell, szerezned kell. És ez a szerzés, ez az, amit úgy mond, hogy akik pedig meg akarnak gazdagodni. Akik pedig meg akarnak gazdagodni. És nem az a baj, hogy vagyonnal élsz, vagy vagyont szerzel, hanem azt, hogy a kegyesség nem kapcsolódik össze megelégedéssel. Hogy a megtérésnél megállok, és nem jön a megnyugvás. Mert mit ér nekem mindez, ha nem hiszem el? És a helyzeti igazságunkat ismerjük, attól, hogy nem hiszem el, ugyetem hittem Jézus Krisztusban, de utána kételkedek ennek minden következményében, attól nem veszítem el, ugyanúgy az enyém, helyzetileg az enyém, elidegeníthetetlen. De az élményem az az, mint akinek nincs. Az élményem az az, hogy nincs. Az élményem az, hogy üres vagyok. Az élményem az, hogy félek. Az élményem az, hogy visszahúzódok. Az élményem az, hogy küszködök. Az élményem az, hogy szerzek, és a szerzésben kiégek, és a kiégésben csalódok, és a csalódottságomat élem meg keresztényként. De ez nem Isten, hanem az én téves utam, a zsákutcám, a széles út, amin jártam. Ez a vers bátorságot kér tőlünk. Azt mondja, hogy kockáztass. Egyrészt van neked, de ha nem lenne, ha tényleg nincs, kockáztasd meg, hogy nem szerzed meg, hanem megvárod, míg Isten gondoskodik rólad. Kockáztasd meg, hogy nem a magad erejéből élsz, akár kicsi dolgokban, vagy nagyobbakban, hanem Isten életéből, erejéből élsz. És ez az első lelki gyakorlat, amit elő akarok venni. Kockáztasd. Az életednek valamely területén, ahol nincs neked, ahol szeretnél, ahol félelmet látsz, ahol bizonytalanság van, ahol döntést kell hoznod. Biztos, hogy tudod, hogy mik az útjaid. Van, aki aggódik és fél, van, aki cselekedni kezd és rendbe rakja, van, aki dühös lesz és háborúzik mindenkivel, van, aki szalad fűhöz, fához és mindenkit rávesz, hogy segítsen, hogy megoldja. Nem tudom, mindannyiunknak megvannak a fizikai és lelki módszereink arra, hogy elbánjunk azzal az ürességgel, amely Isten után kiállt. És itt az első lelki gyakorlat. Kockáztasd meg, hogy nem élsz a saját megoldásoddal, hanem bevárod Istent. Kockáztasd meg, hogy nem élsz a saját megoldásoddal, hanem bevárod Istent. És vezessen az Úr téged, hogy ezt milyen szinten és mivel csinálod. De ha nem kezded el csinálni, akkor nem tapasztalhatod meg Isten gondoskodását, akkor nem tapasztalhatod meg Isten szeretetét, mert mindent úgy fogsz értelmezni, ahogyan döntöttél, már pedig úgy döntöttél, hogy a magad erejéből élsz. Mit fogsz megtapasztalni? A magad erejének gyümölcsét. Nem fogod látni Isten kezének a nyomát, mert mindent összemasszatoltál a lekváros kezeddel. Érted? Isten lehet, hogy közbeavatkozott, Isten lehet, hogy ott volt, de te csak a lekvárnyomokat látod, mert mindig mindenen rajta volt a kezed, mindig mindent te fogtál, mindig mindent... De úgy döntöttél, mintha Isten nem lenne veled, nem gondoskodna rólad, és nem törődne. Az első lelki gyakorlat, hogy kockáztass valami apróságban, és aztán még valamiben, és aztán van, hogy nem jön be, vagy bejön, de nem veszed észre, mindegy, de csak újra meg újra hívd ki magad arra, hogy megtagadod, hogy magad szerez győzelmet és elégtételt magadnak, és helyette Istennek adod át a harcot, az elégtételt és a gondoskodást. Jó ez? Hadd mutassak nektek egy verset, ami ezt világosan mondja, és amit én sokszor, és ezt a verset, ezt mi végignéztük már, talán egy egész alkalmat foglalkoztunk vele, vagy kettőt, de most mégis elolvassuk újra. Ez a szeretetről szól, és ez Efézus 3, 16, 21. ahol Pál kéri az atyát, hogy erősítse meg bennünk a belső embert a Szent Szellem által, hogy Krisztus maga lakjon a szívünkben hit által. Azt kéri, és figyeljetek, itt jön, és remélem hallani fogjátok azt, amiről az előbb beszéltem, figyeljetek, azt kérem, hogy mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, sőt, egész életetek erre épüljön. Azt kérte Pál, hogy mélyen gyökerezzünk bele az isteni szeretetbe. És utána mondja a lényeget. Úgy, hogy az legyen a forrásunk. Úgy, hogy az legyen a megoldásunk. Úgy, hogy zsigeri szinten, a szívem legmélyén Isten legyen a módszerem. Hogy megijedjek, amikor nem őt választom. Hogy megszeppenjek, amikor a magam kezébe veszek valamit, mert jaj, nem így kell lennie, jaj, mert így veszélyes, hisz ha én nyúlok hozzá, az kevés, ha én nyúlok hozzá, az nem jó. Én Istenben gyökerezem, és az egész életemet erre építem. Ez az, amit az előbb mondtam, mert mire tanultuk meg építeni az egész életünket? Mire tanultuk meg építeni az egész életünket? Önmagunkra, a kultúránkra, a szerzeményeinkre, a vagyonunkra. Nem? Nem erre építjük az egész életünket? És Isten azt mondja, hogy ne tedd, ne tedd. Nem akarom elvenni azt, amit van, sőt, ahogy elkezdesz megtanulni, én bennem bízni, én rajta, akkor adok neked, akkor lehet neked, akkor már nem fog tönkretenni. Akkor nem fog megvesztegetni, nem fog elhajlítani, nem fog korumpálni, hanem szabad vagy, mert én bennem bízol, az én szeretetembe gyökerezel, és az egész életedet erre építed. Egy másik vers, ami ugyanezt mondja, ez is Timoteusban van. Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, olvastam, de csak lásd, hogy megint erről beszél. Parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek. Jó, ez szuper. De szerintem ezt nekünk is parancsolja Isten, meg mindenkinek. Meg mi is gazdagok vagyunk, de mindegy. És ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek. Ez ugyanaz a kép. Ez ugyanaz a kép. Két rendszer közül választhatsz, mire építed az életedet, miből merítesz. És ez egy lelki gyakorlat, ez egy választás. Minden pillanatban választhatsz. És dönthetsz úgy, hogy ha egész jól vagyok most, mert... És akkor most mondd, amit tudsz mondani. Van hol laknom, van állásom, fizetésemelést kaptam, most ki fogok jönni hó végéig, tudod, meg lesz minden, a rendben van, és ez nem arról szól, hogy ne legyen rendben, hanem azt mondja az Úr, hogy jó, ezeket lásd, légy értük hálás, de tagadd meg, hogy ezekre építesz. Mondd azt, hogy igen, most van pénzem, igen, van állásom, igen, tuti, hogy elég lesz a pénz hó végéig, egyébként ilyet sem mondj, mert az így tűnik el, de hanem hogy mondd azt, de hogy hát ezek csak részletek. Az én lelkem nem azért van jól, mert most sok pénzem van, hanem azért van jól, mert a mindenható szeret engem, és én ebbe a szeretetben meggyökereztem, és az egész életemet erre építem, és jól van velem, jól van én velem, mert Isten velem van, gondoskodik és törődik, mert minden ígérete igaz rám. Hogy ne a bizonytalan gazdagságba reménykedjünk, mi, akik vagyonnal élünk, és vagyonnal élünk mindannyian, hanem Istenben. Mert az nem bizonytalan, mert az nem ideig való, az örökké való, az nem, Isten nem vész el egy rossz számítással, vagy egy rossz döntéssel, Isten nem viszi el a hőség, vagy egy válság, Isten nem viszi el egy betegség, Isten nem viszi el semmi, Isten rendíthetetlen. És azt mondja, hogy a te lelked a szíved legmélyén, a tudat alattidban egy rendíthetetlen sziklára akar építeni, és mindig észreveszi, amikor valami ideig valóra építesz, mindig észreveszi a veszélyt, amikor történik, hogy valami átmenetire építesz. És lehet, hogy felül meg tudod magad nyugtatni a felszínen, hogy hú, most van zsé, most vannak kapcsolatok, most minden rendben van, de ott legbelül a szíved legmélyén a szuper számítógép kiszámolta, hogy ez bármikor elveszhet, ez megborulhat, ez nem jó, bizonytalan alapon állunk, és ott van a szorongás, ott van a békétlenség, ott van minden a szíved mélyén, mert egy rossz alapon élsz. Nem az a baj, hogy van, hanem hogy építesz rá. Legyen neked, legyen még több, legyen annyi, hogy sose bírd elkölteni, legyen mindened, de ne építs rá bizonytalan gazdagság helyett Istenben. Aki a megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. És ez nem csak a megélhetésről szól, hanem az egész életről, az egész egzisztenciánkról, mindenről. A lét embernek lenni azt jelenti, hogy Istent szeretni, Istentől függni, ő benne bízni. Ő visz át minket az örökké valóságba. Ő fogja megmutatni, hogy az elkövetkező korokban hogyan uralkodunk vele, nem is tudom mindenen. Élni, létezni az örökké valóságban, létezni a mennyben azt jelenti, hogy függök Istentől, hogy őrá nézek, tőle függök, és vele mindenem megvan. Most megtanultunk élni, lélegezni, vizet inni, a hőmérsékletre van szükségünk, főleg itt ebben a teremben, és ezekből merítünk. De Isten azt mondja, hogy az örökké valóságban semmi nem lesz fölötted, semmi, csak én. És egyetlen egy dolog, egyetlen egy függés fogja a te hatalmadat, a te életedet, a szabadságodat és mindent hozni, én. A kapcsolat velem. És erre a kapcsolatra készülünk most, ezt a kapcsolatot tréningezi, edzi Isten. És ez az a kapcsolat, amit minden egyes döntésedben gyakorolhatsz te is. Miért van neked jó dolgod, én lelkem? Mert megnyugszom az én Istenemben. A megtérés, a hozzáfordulás összekapcsolódik a hittel, a bizalommal ő benne, és nyugalmat eredményez. Mindig? Nem mindig. Azonnal? Nem mindig azonnal. De újra választom, gyakorlom, elengedek, megtagadom, hogy a saját kezemmel segítsek magamon. És ne értsétek félre, ki kell ezt egyensúlyozni. Kérdezzétek meg Sanyit, hogy elmegye még dolgozni. Elmegyek dolgozni. Kérdezz meg Sanyit, hogy sokat dolgozik-e. Van, hogy sokat dolgozok, de van, hogy nem. Képzeljétek el, az elmúlt 2 hétben nem dolgoztam sokat. Tudjátok miért? Mert azt mondtam, hogy nem az én kezem szerzi nekem, hanem van nekem egy Istenem, és hogyha én lazítok, nem omlik össze a világ. Mert nem én tartom, mert nem én őrzöm, mert nem az én kezemben van. És akkor helyette mit csináltál, Sanyi? Elmentél evangelizálni a Calvin térre, ugye? Hogy valami hasznosat csinálj. Nem. Ponyva regényt olvastam. Teljesen világi, tök szórakoztató ponyvát. És hurrá! Igen! Miért? Mert szeret engem az én Istenem, és szabad vagyok rá, és szabad vagyok rá. És persze ez a szeretet sok mindenre szabaddá tesz. Szabaddá tesz arra is, hogy lemegyek a Calvin térre evangelizálni, és bármire. De ha egyszer szabaddá tesz, ha egyszer velem van, ha egyszer, akkor nem vagyok börtönben, semmilyenben nem vagyok. Akkor valóban szabad vagyok. És a régi utaim, a tévedéseim, a bűn nem uralkodik rajtam. Oké, ez az első lelki gyakorlat. Ez jó? Jó volt? A második Timóteus 6.11-ben van. 6.12-ben. Pál ad néhány tanácsot Timóteusnak, mit kerüljön és mire törekedjen, de a 12-es a lényeg. Harcold meg a hit nemes harcát. A modern ember életvitelének a csapdája az, hogy egy másik harcot harcolunk. A rendszer, a világrendszere, ahol elhittük, hogy nincs nekünk, ahol elhittük, hogy Isten visszatart tőlünk, ahol elhittük, hogy ahhoz, hogy végre élhessünk és boldogok lehessünk, ahhoz szereznünk kell. Ebben a rendszerben az ember harcol. Harcol az életéért. Harcol azért, hogy szerezzen. Harcol azért, hogy akár Isten megáldja, hogyha a vallásos oldalát vesszük. Elmegy a Calvin térre lélek nyerni, mert ezzel egy jó pontot szerez, amit Istennek meg kell hálálnia, mert Isten igazságos. És akkor Isten megteszi, amit kérek tőle. És hogyha többször megyek, többet tesz meg. És elkezdek egy kalmár életet élni, egy kereskedő életet Istennel, ahogyan olyat, amilyet élek a világban, a karrieremben, a vállalkozásomban, a munkahelyemen. És az egész egy harccá válik. Vagy akár az iskolában, ugyanaz a rendszer. Egy harccá válik, amely harcból, ha nem józanodsz ki, amely harcból, ha nem lépsz ki, itt ígérem neked, az egész életedet fel tudja emészteni. 70-80 évet egészen a sírig. Megesz mindent, amit van, megrágja, kiköpi, és ott hagy. Mindent megesz, semmit nem ad. Még azoknak sem, akik úgymond az összehasonlítós játékban is győztesen jönnek ki, akiknek millióik, milliárdjaik lesznek, ugyanúgy kisemmizve végzik. Mert mit mondott? Felettébb nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit se hoztunk a világba, és semmit se vihetünk ki belőle. És hogyha ez így van, akkor az az ember, aki milliárdosan él, és semmit nem kell visszatartania magától, amit a szeme megkíván, minden az övé lehet, az az ember is tudja a szíve legmélyén, a tudat alattia, tudja még akkor is, ha keresztény. Oké, keresztény, de nem éli a hitrendszerét, hanem a másikat tudja, hogy körülbelül az élete valami olyasmi, mint amikor van egy nagyon komoly tértsérülésed, szétment a csont, vagy valami, de kaptál egy állati jó fájdalomcsillapítót. Oké, benyomod, és tényleg elmúlik a fájdalom. Szuper, tökéletes megoldás. Oké, de ahogy a fájdalomcsillapító hatása megy ki, a fájdalom visszajön, és megint beadod magadnak, de már nem hat olyan sokáig. A lényeg az, hogy az agyad pontosan tudja, hogy csak pótmegoldásod van, csak pótcselekvés, hogy a lényegnek meg kell lennie, mert mind meghalunk, és mind tudjuk, hogy csak ideig, óráig működnek a hamis rendszerek, 70-80 évig, ha működnek egyáltalán. És a tudat alattink, a szívünk legmélyén valami kiállt egy mély valós megoldás iránt. Ezért van félelem, ezért van halálfélelem, ezért van szorongás, ezért van üresség, fájdalomjelzők, amelyik mutatják, hogy rosszul élünk, mint amikor rátenyerelek a sparhertre, az ingerületek rögtön mutatják, hogy baj van, roncsolom a kezemet, és a fájdalom rámüvölt, és elrántom a kezemet. Ugyanígy van lelki fájdalom, amely figyelmeztet, hogy elvétettem az élet útját, a hittől eltávolodtam. Úgyhogy meg kell harcolnunk a harcot, de nem a szerzés harcát, nem a törvény harcát, hanem a hit nemes harcát. És a hit harca miről szól? És megint nem akarok belemagyarázni semmit. Ragad meg az örök életet, erről szól. A hit harca arról szól, hogy hiszek vagy nem. Mert ha hiszek, szabad vagyok. abban a pillanatban. Miért? Mert már minden az enyém, mert elvégeztetett. És mert felettébb nagy nyereség az Isten szerint valóság megelégedéssel. Ahogy hiszek, ott a megelégedés, és felettébb nagy nyerességben élek. És hiszek? Nem. Vagy igen, nem tudom. De Isten azt mondja, hogy ezt a harcot harcold meg. Azt a harcot, ahol megkérdezed magad, hogy hiszek? Magadtól, hogy hiszek? Hogy hiszek? Most hiszek ebben? Bízom ebben? Vagy a lelkem megint a kényelmes utat választotta, a régit? Mert igen, bízom én Istenben, de most tele van a pénztárcám. És csak hagyom, hogy a lelkem erre úgy rácuppanjon. És egy Isten helyettesítő nyugodjon meg. Miközben azt kéne mondanom neki, hogy nem, hálás vagyok a pénzért, de lelkem csüngj Istenen. Gyökerezz az ő szeretetébe, építsd az egész életedet ő rá. Mert akkor minden napod és minden pillanatod az ő életének a megtapasztalása lesz. És hitről hitre, mint egy pozitív felfelé tartó spirál, haladsz előre az életben. Pici hitreből nagyobb hit. Nagyobb hitből még nagyobb, még nagyobbból még nagyobb. Kockáztattam egy kicsit, Isten gondoskodott, kockáztatok még egy kicsit, Isten gondoskodik, kockáztatok még egy kicsit, Isten gondoskodik, a hit harcát harcolom, és egyszer csak az van, hogy azt tapasztalom, hogy már egy hónapja azt élem meg, hogy Isten gondoskodik. Kiléptem a láthatatlan hídra, és nem zuhantam le, és aztán azt veszem észre, hogy nagyobbat lépek. Nagyobbat kockáztatok, és Isten gondoskodik, és gyakorlatilag egy fölfelé tartó spirál, hitről hitre megragadjuk az örök életet, amelyre elhívattunk, és amelyről olyan szép vallást tettünk sok tanú előtt. Ez a második lelki gyakorlat. Harcold meg a hit nemes harcát, ne egy másikat harcolj. A hit harcát harcold. Oké, egy tanács, figyeljetek. Amikor a véredet és az életedet adod egy szebb jövőért, végig gondolhatod, hogy pontosan miért harcolsz. Tudjátok, ez a horgászós vicc, hogy egy bácsi ül a ladikjában, és pecázik kényelmesen. Oda húz mellé egy jacht, egy nagyon gazdag ember lesz, hogy mit csinál bátyám? Pecázok. Hát de miért csak egy bottal pecázik? Pecázom két bottal, mert ha fogna, kétszer annyi halat fogna, akkor a hal felét eladhatná, és abból vehetne még egy pecát. Hárommal pecázhatna, abból annyi halat foghatna, amiből akár be tudna ruházni egy nagyobb csónakra. És hogyha azt is jól csinálja, akkor a végén vehetne egy halászhajót. Ha a halászhajója van, egy kis üzemet is létrehozhatna, és ha lenne egy üzeme, akkor gyakorlatilag annyi pénzt csinálhatna, hogy a végén már nem is kéne dolgoznia, és kiülhetne ide pecázni. Mert néha meg kell, hogy kérdezzük magunkat, hogy mit is akarunk. És akkor azt mondom, hogy szeretnék egy nagyobb házat. Miért? Mert egy nagyobb házban végre jól érezném magam. De várjál, akkor nagyobb házat akarsz, vagy jól érezni magad? Oké, ha lesz nagyobb ház, de pocsékul érzed benne magad, akkor kell a nagyobb ház? Nem, akkor nem. Jó, vagy ugyanígy a párkapcsolatok sokszor. Bocsánat, ebbe bele sem merek menni. Tudod, hogy vagy egy dög nagy autót szeretnék. Miért? Mert akkor leszek valaki. De hogyha a dög nagy autóban se leszel senki, akkor kell a dög nagy autó. Főleg, hogy mit tudom én, 3 évet kell az életedből adni, érte? Nem, akkor nem kell. Tehát igazából gondold végig, hogy az, amire vágysz, amit szerezni akarsz, az valójában milyen mögöttes motivációkat akar elérni. És sokszor arra fogsz rájönni, hogy amikor a hit nemes harcát harcolod meg, és hiszel, és bízol, és hagyod, hogy a víz elvigyen, abban a pillanatban megvannak azok a mögöttes motivációk, amiket amúgy kerülő úton akartál elérni. Mert az Istenbe vetett bizalom, a szeretettség, a szellemben járás pillanata az, a lelki béke, az öröm, a szeretet, a szellem minden gyümölcsének az élvezetének a pillanata. Ezt értitek? Tehát, hogy a világ azt mondja, hogy én gyorsabban megadom neked, amire vágysz. De nem igaz, hazudik. Tehát pont kerülő útra visz, és meg se kapod, amire vágysz. A világ csapdája az, hogy rávesz egy hiába való harcra, hogy megkapd azt, amire nincs is szükséged. Ezt mondja Jézus, miért adnátok pénzt valamiért, ami nem kenyér? Nagyon érdekes. Tehát, hogy én amikor megtértem, és először találkoztam Istennel, akkor ebben a találkozásban átéltem mindazt, amiért előtte évekig harcoltam, hogy majd, ha vállalkozóként sikeres leszek, akkor talán lesz ilyenem. Instant megkaptam azt, amiért amúgy évekig adtam hiába a véremet. Jó, utolsó lelki gyakorlat. 1 Tesszalonika 1 Tesszalonika 5 és elfelejtettem, hogy hol van, de mindjárt megtalálom. Mindenkor örüljetek. Filippi 4:4-et tudjuk ide csatolni. Ez egy lelki gyakorlat. Az öröm az egy olyan lelki állapot, amely az Isten ígéreteibe vetett bizalomból fakad. Abból kellene, hogy fakadjon. Megint itt a választási lehetőség. Miért örülök? És ez egy lelki gyakorlat. Én például örülök annak, hogy ma hazamegyek délután, vagy ma este, még van egy kis munkám, azt elvégzem, és utána, ha minden igaz, akkor a gyerekekkel és a feleségemmel eltöltünk együtt egy klassz estét. Szerintetek ez egy jó dolog? Ez bűnös dolog? Nem, ez jó dolog. Oké, örülök ennek, de közben itt van egy lehetőség arra, hogy a lelkemet gyakoroljam. És azt mondom, hogy mi lenne, hogyha ennek is örülnék, de annak is örülnék, hogy az én nevem, a feleségem neve, és talán már a gyerekeimnek a neve is fel van írva a mennyben. Hogy Isten minden ígérete igaz ránk. Mert lehet, hogy holnap ugyanilyenkor nem fogok tudni annak örülni, hogy eltöltünk egy klassz estét együtt, mert másképp alakul a nap, értitek? Tehát a lelkem, mert mindig kihívhatom arra, hogy támaszkodhatok ide, de támaszkodhatok ide is. És ő azt mondja, hogy örüljetek, mindenkor örüljetek, de hát milyen okom lenne mindenkor örülni? Isten ígéretei, az ő személye, az ő valósága. Az a szeretet, amelyben mélyen meggyökereztem, és amely szeretetre az egész életemet építettem. És hadd mondjak egy trükköt, ha tényleg ráépítem az egész életemet erre az isteni szeretetre, és ezt sokszor hallottátok tőlem az elmúlt alkalmakkor, akkor minden tapasztalatom egy tanulás, egy élmény lesz Istennel és az ő szeretetével. És a vers, amit az előbb olvastunk, Efézusban, az így mondja, hogy Krisztus lakjon a szívetekben hitáltal, azt kérem, hogy mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, sőt, egész életetek erre épüljön, kérem, hogy, és figyeljetek, itt van egy kulcsszó, ilyen módon képesek legyetek Isten egész népével együtt annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és mennyire mély az isteni szeretet. Hogyan tapasztalom meg az isteni szeretet mélységét, hosszúságát, magasságát és szélességét? Hát úgy, hogy arra építem az egész életemet. Mert ha nem arra építek, akkor nem is azt tapasztalom meg. Ezt értitek? Milyen volt az új Mercit vezetni? Nem tudom, mert Trabantba ültem. Nem tudom, hogy jó példája. Oké? Tehát, hogy Isten azt mondja, hogy milyen az én szeretetem? Nem tudom, mert sose támaszkodtam rá, mindig magamban bíztam. Ahhoz, hogy kipróbáld, ahhoz bele kell ülni. Ahhoz, hogy megtapasztalhass, rá kell támaszkodni. Értitek az összefüggést? Kockáztatni kell. És az örömmel is ez történik, ugye? Ezt mondtuk, hogy ez a lelki gyakorlatunk, hogy mindenkor örüljetek. Hogy választhatok a között, hogy amikor az örömöt keresem, mire nézek. És nincs semmi baj azzal, hogy örülök az élet dolgainak, én úgy tudok örülni a kék égnek, még a kutyámnak is tudok néha, és apróságoknak, tudod, csak annak, hogy tudod, veszek egy levegőt, és mit tudom, tehát bármi, tehát annyi mindennek lehet örülni. De emlékeztethetem magam minden egyes pillanatban, hogy óriási és kimeríthetetlen okom van Istennel és az ő ígéreteivel örülni. Következő, hogy szüntelenül imádkozzatok. Ez a következő lelki gyakorlat. Egy 5 percet ráhúzunk, jó, hogy ennek a végére érjek. Szüntelenül imádkozzatok. Ez még mindig Tesszalonika 5.16-ban van. Ez már 17, bocsánat. Szüntelenül imádkozzatok. Minden ember beszél valakivel mindig. De ez a valaki többnyire én vagyok. Minden ember önmagával folytat egy monológot, vagy dialógust, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Hát, mert egyedül vagyok, ezért monológ, de dialógus az, tehát, hogy mindegy. És a gyakorlat itt van, nem magaddal beszélj Istennel. Mi a különbség? Az a különbség, hogy amikor Istennel beszélsz, akkor automatikusan a lelked elkezd gondolkozni rajta, hogy na jó, de Isten erre vajon mit válaszol? Azt válaszolná, amit én? Mit gondol erről Isten? És automatikusan elkezded az ígéreteit, elkezded az őt leíró igét elővenni. Tehát, hogy értitek? Tehát, hogy csak egyszerűen behozza, a vele való beszélgetés behozza a tudatosságot, az ő tudatosságát a gondolkodásodba, az életedbe. És ezt még csak ilyen nagyon alapszinten, tehát még szellemiségről nem is beszélünk, hanem csak önmagában, hogy belső beszélgetésed egy ima, azaz egy beszélgetés vele Isten tudatosságot hoz létre. És ha ez egy picit is őszinte, és egy picit is hitben van, akkor Isten még válaszolni is fog. Tehát egy igazi beszélgetés lehet belőle, szüntelenül. És ez nem egy kötelesség, ez ez egy kiváltság, ez egy lehetőség. És ez nehéz. Hát csak annyiban nehéz, amennyiben szokatlan. Csak annyira nehéz, amennyiben esetleg nehéz örülni Isten ígéreteinek. Ki a lelkem könnyebben gravitál a régi úthoz, a régi megszokáshoz. Magammal beszélek, a levesnek örülök, és a pénzemben bízok. És harcolok érte, hogy több legyen. De helyett a hit harcát harcolom, a levesnek is örülök, és annak, hogy Isten adta a levest. És beszélgetek magammal is, de aztán magam helyett inkább Istennel. És egyre mélyebben belegyökerezek a szeretetébe. És egyre inkább őre építem az egész életemet. És aztán az utolsó, a legdurvább lelki gyakorlat, az a 18-as. Mindenért hálát adjatok. Ez azért egy komoly kihívás, mert nem azt mondja, hogy mindenkor hálát adjatok, azt máshol mondja. Itt azt mondja, hogy mindenért hálát adjatok. Ami csak egy teljes világkép váltással lehetséges. Hogy lehetséges mindenért hálát adni? Ne viccelj már. Hát úgy lehetséges, hogyha Isten tényleg tartja az összes ígéretét, ha tényleg mindent a javunkra használ, ha tényleg jóságos, ha tényleg felül ural mindent, és mindent átvisz a szeretetén. Akkor lehetséges mindenért hálát adni, hogyha tényleg bízom benne, ha tényleg bementem a folyóba, és hagytam, hogy elvigyen. És ez a mindenért hálát adjatok egy csodálatos lelki gyakorlat arra, hogy rajta kapja a szívünket. Mondjam, a másképp gondolkodáson, a hitetlenségen, a bizalmatlanságon, a kételyen. És itt a választás lehetősége. És ezzel fejezem be, hogy miért mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. Ezek parancsok. Miért? Mert ez Isten akarata, Jézus Krisztus által, figyeljetek, a ti javatokra. A ti javatokra. Ezt azért mondom, mert ha nem így gondolkoztok, akkor a spirál nem fölfelé megy, hanem lefelé. Ha nem örülsz én nekem és az ígéreteimnek, ha nem imádkozol, ha hálátlan vagy, elégedetlen, békétlen mindig, akkor a másik pályán játszol, a másik pályán. Akkor a szerzés, a meggazdagodás, az önmagamban bízás, pici, kétségbeejtő világában élsz, ahol én sokszor találom magam. De ahol egyre kevésbé érzem jól magam, és ahonnan nagyon vágyom, oda, ahol örülök, vele beszélgetek, és mindenért hálát adok. És kockáztatok. Ráépítem az életemet. Pici, apró lépésekben ráhagyatkozom a szeretetére, és nem csalódok. Néha csalódok. De akkor is újra visszajövök. És valami olyasmit élek meg, mint amit egy gyerek él meg a szüleivel. Mindig van nyalóka? Nincs mindig nyalóka. De gyakran van nyalóka. Mindig van, az egyik kedvenc játékunk, el sem mondom, zöld embereset kell játszanunk. Mindegy, van egy film, a Zöld Urai, és egy nagyon gyors kis icipici lények, és a valós embereket nagyon nagynak és lassúnak látják. És így beszél, így, jaj, beütöttem a könyököm. Okay. És a zöld emberes játék a gyerekeim, mert úgy néz ki, hogy én vagyok ez a melák, és kergetem őket, de ilyen lassított felvételben. És ők könnyedén kikerülnek, és packáznak velem, és nem tudom, és én megyek utánuk. Úgyhogy ez a kedvenc játékuk, és ugye mindig van zöld emberes játék? Nincs mindig. De gyakran van. Értitek? Tehát, hogy a csalódás úgymond egy éretlen szívű kicsi ember életében nagyon sokáig ott van, és ott kell, hogy legyen. Mert olyan sok gondolatunk van, elképzelésünk, ami csak nem lehet igaz, csak nem jöhet be, csak nem lehet úgy mindig. De ez nem egy végső csalódás kell, hogy legyen az Istenünkben és az ő szeretetében, hanem csak annak a megértése, hogy még gyerekek vagyunk. És nincs mindig minden úgy, ahogy szeretnénk, de attól még minden ígéret igaz. Mindenért hálát adhatok, mindig örülhetek, és mindig ott van nekem az én Istenem, aki szeret engem. Amen. Amen. Mennyei Atyánk, arra kérünk, hogy hadd gyökerezzünk bele egyre mélyebben ebbe a szeretetbe. És hadd éljük meg, amint ráépítjük az egész életünket erre a biztos és rendíthetetlen alapra, aki te vagy, aki a te szereteted. Hadd lássuk és éljük meg a szélességét, hosszúságát, magasságát és mélységét. És nyűgözzön ez le minket, és tegye annyira egyszerűvé és természetessé, hogy mindig hozzád jövünk, hogy minden más utat, minden más forrást, minden más megoldást csak nevetségesnek lássunk. És így igazán szabadok legyünk. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk, és még egy utolsó ima, hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, vagy nézed ezt a videót, hogy még sosem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor ez az első lépés, ez a te döntésed. Ő egy ajándék, ami a tiéd, csak fogadd el. Ő meghalt minden bűnödért, és hogyha hiszel ő benne, akkor örök életed van. Csak higgy benne. Mondd, hogy elfogadlak Jézus, adj nekem örök életet. Bárhol vagy, bármit csinálsz, csak mondd magadban, a szívedben, mondd, hogy igen, elfogadlak. Igen, rád bízom magam. Igen, Jézus. És ő örök életet ad neked. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Ha minden igaz, akkor most is van közvetítés. Igaz az ABT teremben 6-tól eurókon. Úgyhogy ha van időtök, van kedvetek, akkor menjetek át, maradjatok, és Isten áldjon meg mindannyiunkat.